60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Bár még fiatal a nyár, a gyerekek már vakációznak, a felnőttek is nyaralnak talán, de rádiózni mindig lehet, sőt, érdemes. Magazinunk ma is változatosnak ígérkezik. Szó lesz benne egy közelmúltban Budapesten megrendezett Európa-bajnokságról. Megtudhatják, mi az afázia. Egy kalandvágyó fiatal lány kanyargós életútjáról is hallhatnak. Bemutatunk egy olyan gyűjtőt, aki szinte igazi tárgytörténész. Végül interjút hallhatnak Karinti Mártonnal, a Kossuth Díjas Színház igazgató rendezővel. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok! Sokan vallják, hogy a bridge több, mint egy szórakoztató kártyajáték, inkább szellemi sport. Aktív művelői gyakran mérik összetudásukat, még Európa-bajnokságot is rendeznek. Az idén Budapest adott ennek otthont. A helyszínt Béki Zoltán kereste fel.
A Groupama arénában vagyok, de ki hinné, itten szurkolások szoktak hangzani, ordítozások, biztatások. Kérem, ez pedig olyan, mint a trapista szerzetesek kolostora. Itt suttogni is csak a leghalkabb fokozaton szabad, ezért ki kellett mennem a ház elé, hogy szóra merjek bírni egy versenyzőt. Kiválasztottam egy mosolygó uniformisban, látszik, hogy a magyar csapatot képviseli, elárulom milyen versenyen. Bridge versenyen, nemzetközi bridge versenyen. Hogy megy ez a verseny? Mi történik itt?
Szalka Tamásnak hívnak. Ez a verseny, ez a Bridge Európa bajnokság, és én is a nyílt válogatott tagja vagyok most ezen a bajnokságon. A Bridge ugye egy kártyajáték és egyben szellemi sport is, amelyből vannak különféle nagy események, és Magyarország idén abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a 30-as évek óta először Európa bajnokságot rendezhet.
Ehhez mit kell előtte elérni?
Mint minden sportban, itt is minden benevezett európai országból egy csapat indul, egy csapat 6 főből áll, és az az aktuális válogatott. És ahhoz, hogy az ember itt játszhasson, be kell jutni ebbe a válogatott csapatba, amelyet egy úgynevezett válogató versenyen lehet megtenni.
Bármelyik ország megkaphatja ezt a lehetőséget, hogy versenyt rendezzen, vagy az kitüntetés?
Ez mindenféleképpen kitüntetés szerintem. A hasonló sportokkal megegyezően minden ilyen Európa-bajnokságot, amely 2 évente kerül megrendezésre, egy szervező bizottság vagy egy döntő bizottság határoz meg, hogy hol lesz az adott ebének a helyszíne.
Bent, amikor csak suttogni se lehetett, azért szétnéztem, itt némaságban itt sorakoznak asztalok, félig elválasztva, félig nem. Mi ez a demarkációs vonal, az miért van?
Igen, hát beszélni sem szabad, illetve a nem teljesen korrekt, nem teljesen fair játék elkerülését úgy oldották meg, hogy a két partner, aki együtt játszik, el van választva a lábvonalban is, meg az asztal fölött is egy ilyen fa szerkezettel, amit úgy hívnak angolosan, hogy screen.
Előfordul, hogy valaki nem korrekt és beleles a másik lapjába, vagy hogy?
Nem is a más lapjába való belelesés, de lehet akár hanglejtéssel, akár egyéb mozdulatokkal információt közvetíteni a partnernek, és ezt gátolják meg ezzel az eszközzel.
Hát ez nem szép dolog, hogy még a bridge-ben is lehet ilyen huncutságokat csinálni. Hogy történik maga a verseny?
Maga a játék az úgy történik, hogy 4 ember ül egy asztalnál, amelyből 2, aki egymással szemben ül, együtt van. És lejátszanak bizonyos számú partit, majd utána egy másik asztalon ugyanaz a két válogatott lejátsza ugyanazt a két partit fordított felállásban, és utána össze lehet hasonlítani, hogy ki ért el jobb eredményt az adott partiból. Itt most az Európa-bajnokságon egy mérkőzésen 16 darab partit játszanak le, és a 16 parti után 20 úgynevezett győzelmi pontot osztanak szét a két csapat között, 10-10-től 20-0-ig terjedően.
Most, ahogy éppen a futball Európa-bajnokságot néztük itt, egy-egy meccs után már lehetett valamit számítani, hogy hogy áll a csapat, milyen esélyei vannak. Hogy áll most a magyar csapat? Ugye hány napja kezdődött ezen?
Ez a negyedik nap, és még szombatig tart. Összesen 37 csapat nevezett, teljes körmérkőzés van, tehát minden csapat játszik mindegyik másik csapattal. Jelenleg a magyar csapat a középmezőnyben áll, reméljük, hogy még tudunk javítani a következőkben ezen.
Ez mind múlik, hogy szóval itt nincs az, hogy jó sorsolás, rossz sorsolás, mert mindenki mindenkivel.
Így van, igen, a sorsolásnak egyáltalán nincs szerepe. Hát a játéktudásunk múlik a legtöbb, van néhány olyan élcsapat, 5-6 olyan élcsapat, amelyeknek a tagjai csak a bridge-ből élnek, csak bridge-el foglalkoznak, ők a profi játékosok, és akkor a következő szintet képviselők azok, akik munka mellett vagy akár hobbi szinten versenyeznek.
Na most az nyilvánvaló, hogy sokat kell gyakorolni, sokat kell játszani, bridgezni, hogy az embernek ez flottul menjen, netán eredményesen, de most másképp kérdezem. Milyen kondicionálás kell hozzá? Mert ugye azt hallottam, hogy aki sakkozik, akkor ilyen pszichológiai felkészülés is van, meg sportolni kell. Fussanak, meg levegőn tornázzanak. Van ilyen a bridge-nél is?
Igen, abszolút van. Itt is egy ilyen 10 napos versenyen az ember lejátszik, az egész csapat mondjuk úgy lejátszik 36-szor 16 partit, az nagyon sok, tehát ehhez ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, szükséges elég jó fizikai és nagyon jó mentális állóképesség is.
A fizikai állapotot jó kosztolással, étkezéssel lehet?
Inkább azt is sporttal, tehát hogy az ember ne fáradjon el, ahhoz, hogy szellemileg ne fáradjunk el, ahhoz szükséges a fizikai állóképesség is.
Igen.
A csapatból jó néhányan teniszeznek, egyéb sportokat is űzünk, úgyhogy ez...
Nyilvánvaló, hogy izom is kell hozzá, hogy ezeket a nehéz paklikat lehessen emelgetni.
Hát igen, az izomnak van a kevesebb szerepe, azért a játékban inkább a agytekervények számítanak.
Mennyire népszerű Magyarországon a bridge?
Hát minden ilyen hasonló típusú szerelmi sportnak a népszerűsége relatív. Európában, talán Hollandiában a legnépszerűbb a bridge, ahol gimnáziumban is tananyagként felvehető. Magyarország én szerintem a középmezőnyben foglal helyet népszerűséget tekintve is. Tudtommal olyan 500 és 1000 körül igazolt versenyző van, és nagyon sokan játszanak még házi partikban, meg baráti partikon is.
Hogy lehetne még magasabb szintre emelni a bridge iránti érdeklődést?
Ez mindenképp egy nehéz kérdés, mert ugye a fiatalok egyre kevésbé tanúsítanak érdeklődést ilyen jellegű sportok vagy játékok iránt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az iskolákban, a középiskolákban és esetleg a felsőfokú iskolákban lenne érdemes ezt népszerűsíteni, mint ahogy például Budaörsön az egyik gimnáziumban fel is vehető fakultatív tantárgyként a bridge.
Na most ezt azért kérdezem, mert ultizni, mindenki könnyedén megtanulja, és a kocsmákba ultiznak. Hát nem lehetne az átváltani, hogy mondjuk kávéházakban bridzseljenek?
Ebben annyi a nehézség, hogy a bridge-nek egy kicsit hosszabb tanulási folyamata van. Ugye a játék maga két részből áll, a licitálásból és a lejátszásból, és ahhoz, hogy az ember egy kicsit is jó megtanuljon licitálni, ahhoz el kell végezni egy körülbelül 2x8 hetes tanfolyamot heti egy alkalommal, hogy az ember utána el tudjon kezdeni nagyjából.
Szóval akkor ez játszani. Nem könnyű dolog, és nem könnyű feladat népszerűsíteni.
Nem könnyű dolog, ez biztos, nem.
De egyszerű. Mindent megteszünk, hogy népszerűbb legyen.
Mindenképp érdemes, és nagyon bízunk benne, hogy egyre több fiatal kezdje el játszani ezt a szép
nagyon
játékot.
Nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy szóba állt velem. Béki Zoltán beszélgetett Szalka Tamással a bridge verseny szépségeiről.
Sajnos életünk során utolérhet bennünket olyan betegség vagy baleset, amelynek következtében elveszíthetjük beszédkészségünket. A jó hír az, hogy van remény a beszéd újra tanulásához. Hogy hogyan? Kiderül Torda Judit riportjából.
A Kelenc civil közösségek házában vagyok, a Petszvá József utcában, és két nagyon lelkes önkéntes, Szilágyi György és Csató Júlia, akik egy nagyon érdekes klubot alapítottak, ez az Afázia Klub. Mi kell erről tudni?
Hát én először 2012-ben elért engem is a betegség, és felvettem a kapcsolatot a Dallos Zsuzsával. Tehát létrehoztak egy egyesületet, és 7 éve csinálják ezt, és logopédiákkal hozták ezt létre ott többek között, és afáziás újra beszélőket megalakították, és oda jártam. Hetente kétszer, vagy később egyszer oda jártunk.
Igen, ez a Péterfi Sándor utcában alakult egy afázia újrabeszélők klubja, akik Dallos Zsuzsa és Krasznai Felícia alapított. És akkor egy évvel ezelőtt alakult itt ez a...
Megtalálta nekünk ezt a helyet, ahol most itt vagyunk. Szeptemberben idejöttünk, és meg lehetőséget alakítottak nekünk, hogy ide járjunk, és azóta ide járunk keddenként 13 és 17 óra között. Akik ide járnak, és...
Értem. Csató Júliát kérdezem, hogy segít a férjének.
Én ugyanúgy járok vele, és akkor az első órát én tartom, és annyiból nekem könnyebb, hogy ő általa azért én tudom azt, hogy mi az igény, és így a többieket is jobban tudom megismerni. És hát így az első órát én, a második órát pedig hivatalos logopédus Fülei Viola tartja. Nagyon-nagyon ügyesen tényleg azért mégis csak egy gyakorlott ember, és hát én pedig a párom által tudok segíteni.
Nehezen indulnak el, hogy egy ilyen fejlesztő foglalkozásban részt vegyenek?
Igen, azt hiszem igen, és sajnos a kórházak még nem mindegyik van felkészülve, vagyis nagyon kevesen tudják, hogy van ez a lehetőség. Mi elmentünk a párommal a Szent Imre kórházba, és hogy ott nagyon-nagyon, tényleg nagyon kedves hölgy, doktornő és egy ápolónő, aki segített nekünk, hogy szórólapot nyugodtan hozhatjuk, és akkor így sikerült is két embert, vagyis két beteget találni, de bízunk benne, hogy azért egyre többen tudnak, és akkor tudunk segíteni azokon az embereken, meg családtagokon, akik hirtelen nem tudják, hogy hova menjen, kihez menjen, szeretnék, de nem tudják, így ezért mi ezt a feladatot is felvállaltuk.
Fülei Viola logopédussal folytatjuk a beszélgetést. Milyen típusú betegségekkel jönnek az emberek, és milyen terápiát tud alkalmazni?
Ebben a mi csoportunkban leginkább agyvérzést követő beszédproblémás emberek vannak. Emellett van két fő, aki baleset és sérülés után veszítette el a beszédképességét. Ezek a típusú agyi problémák, ezek általában, nem minden esetben, de általában együtt járnak mozgásszervi bénultságokkal is, és akkor ennek a kezelése az komplex szokott lenni. Sokszor dolgozik a team munkákban együtt gyógytornász, és ebben a tevékenységben neuropszichológus tud még a betegeken segíteni, és itt nálunk folyik logopédiai foglalkozás. Hogyha konkrétan az itteni munkámról kérdez, akkor azt tudom mondani, hogy a betegek általában a betegségüket követően egyéni foglalkozásokban is részt vesznek. Azért, hogy a beszédállapotuk a betegséget követően minél hamarabb, a legjobb ütemben kezdjen el fejlődni.
Tehát egy felmérést végeznek, hogy milyen állapotban és hol van a sérülés, vagy hol van az elmaradás?
A logopédiának van erre egy teszteljárása, ami apránként átszűri azt, hogy az írásban, beszédben, értésben, kivitelezésben, számolásban hol vannak elmaradások, és akkor ezeknek a teszteknek az apró eredményei segítik a munkánkat, ami általában egy egyéni foglalkozás annak, aki egy ilyen betegségen átesett, és ilyen tünetei vannak. Az itteni munkánk az már egy csoportfoglalkozás, az már kicsit másról szól. Vizsgálatok is mutatják azt, hogy a beszédsérüléssel együtt élő embereknek az általános tünetei hasonlóak. Leginkább az, hogy a társadalmi szerepvállalások, amit korábban éltek, családi kapcsolataik, vagy baráti kapcsolataik, munkahelyi viszonyaik, azok nagyon sérülnek, nagyon nehezen csatlakoznak vissza a korábbi életükbe.
Ez majdnem egy természetes, hiszen a kommunikációban sérülnek ezek az emberek.
Igen, és a mi foglalkozásunk az már nem az arról szól, amit az előbb bemutattam, hogy egyénileg elemezzük azt, hogy kinek milyen a beszédállapota. Erre sokuk jár valóban most is folyamatosan egyéni foglalkozásra. A mi feladatunk most itt közösen, a csoportfoglalkozás során, inkább ennek az utóbb említett csoportos közös problémáknak az enyhítése. és ebben én most ebben az évben egy speciális módszert kezdtem alkalmazni. A drámapedagógiának egy olyan ágát dolgoztam ki, ami felnőttekre vonatkoztatható.
Igen, ez a gyerekeknél már jól bevált a drámapedagógia alkalmazása, közösségalakításban és egyéni kifejezésben is.
Igen, volt erre egy kérdéssorom, amivel azt mértem föl közöttük, hogy melyek azok az élet apró területei, amivel folyamatosan szembesülnek, mint nehézség, a beszéd sérülésből fakadóan, de nem a beszéd kapcsán. Így például, hogy az, ha a számolási készségük nehezített, akkor akár egy bankkártya használat, egy saját otthoni kasszával való bánás, már egy nehezített tényező, ami általában sokukat érinthet. Vagy egy döntéshozattal az élet legapróbb dolgaiba, egy reggeli öltözködésbe. Rászorul-e valaki a élettársának, a szüleinek, bárkinek a segítségére ahhoz, hogy a reggeli rutinszerű élettevékenységeket ellássa. Az, hogy a főzésben egy sorrendiséget tudnak-e követni, hogy ezek a felmaradt funkciók milyen mértékben sérültek. Baráti kapcsolataikban volt a változás, van, akinek a személyiség jegyei változnak egy ilyen sérülés során, más lesz a habitusa, más lesz a jelleme, és az nagyon nehezen tolerálja nyilván a környezet.
És hát egy önértékelési probléma is összefügg ezzel, ott is csorbát szenved az önbecsülés is.
És ahogy a döntéseket említettem, ez a fantázia világával is összefügg, hogy mennyire kreatívan tudja megoldani az abból problémákat. Nem is gondolnánk azt, hogy csak elindultunk otthonról, és megérkezünk a boltba, ahol vásárolni akarunk, milyen apró döntéshelyzeteket, milyen fantáziai tevékenységekkel, hogy megelőzik, milyen ötletek kellenek ahhoz, hogy egy-egy apró tevékenységet véghez vigyünk, és ezt is felmértem akár egy ilyen rajzos gyakorlat tekintetében, hogy milyen ötletek és milyen fantáziai tevékenysége van ezeknek a betegeknek, és erre vonatkozólag azt gondoltam, hogy a kreativitás és a fantázia fejlesztésének egy nagyon jó eszköze lehet ez a drámapedagógia. Egy olyan logopédiai foglalkozás zajlik, aminek gyakori része az olyan szituációba ágyazott dramatikus tevékenység, ami a másik területeken már régóta alkalmazott, és kipróbáltuk, hogy itt is okozza olyan hatásokat, amit más közegben.
És milyen változást észlel? Most már egy éve vannak együtt.
Legelső és legfontosabb szempont szerintem az, hogy szinte állandóan teljes létszámú a csoport.
Ebbe én már szívesen járnak az emberek, és jól érzik magukat, igen. Ez azt jelenti.
Hát ez a legelső, amit én nagyon hangsúlyosan kifejeznék, hogy addig olyan változásokat látta, ami a nyitottság skáláján egy nagyon nagy előrelépés valakinél.
Hogy van-e valami értékelés?
A felmérésem szerint a problémákat vetettem föl, mi az, amiben segítségre szorulnak, és ezek után ezek nem egy numerizálható értékek, csak tények, kijelentések, hogy valami mindenkinek nehézséget okoz, vagy milyen arányban okoz nehézséget, és ezek után, ami fejlődési irányt mutathat, inkább az, hogy megnyíltak a tekintetben, hogy egy szerepfelvétel, egy ilyen dramatikus tevékenységnek az a mintha helyzete, hogy úgy viselkedek, mintha valaki más lennék. Bele tudok helyezkedni, nem csak a saját helyzetembe, amilyen betegek esetében óriási dolog, hogy kilépni abból a tekintetből, amiben én élek, az én nehézségeimből tudjak kitekinteni, és kicsit úgy reagálni, úgy beszélni, mint egy más valaki, aki másik helyzetben van. Tehát ez a szerepfelvétel volt az első lépcső, amit szerintem ebben az évben sikerült meglépni, tehát sikerült átlépni olyan határokat, ami a saját magunknak a ból való kitekintés, és akkor ennek egy későbbi fázisa lehet egy olyan komplexebb, dramatikus helyzet, ami már akár egy időbeliségbe, akár egy komplex történésbe, helyzetbe részletesebben megy bele a személy, vagy pedig akár eljátszása egy helyzetnek, történetnek, színpadra vitel, bármi lehet ennek a vége ilyen skálán.
Hát én nagyon szépen köszönöm mind a hármójuknak ezt a nagyon hasznos információt és az interjút is, és azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ide járnak, azok nem csak jól fejlődnek, hanem jól is érzik magukat.
Magyarországtól.
Így van.
2000 kilométerre találkoztunk.
Gyökeres Kinga vagyok.
És itt derült ki, hogy idegenvezetőként, aki három nyelven beszél, nem ezt a szakmát választotta elsőként. Egy kis élettörténetet kérek.
Jó, hát középiskola után egyetemre kerültem, ott zenei nevelés és kulturológia szakon végeztem. Ez a kulturológia akkor indult, volt benne minden, ami kultúrával, művészettel és menedzsmenttel kapcsolatos. Miután elvégeztem ezt, valahogy nem bírtam otthon ülni.
Hol volt ez az otthon?
Szlovákiában. Nyitrán végeztem, somorjai származású vagyok, ez Pozsonytól körülbelül 20-25 kilométerre van a Duna mentén. Gyerekkoromban olyan 80%-os volt a magyar lakosok aránya, most körülbelül olyan 50-60%. Egyetem után úgy döntöttem, hogy hát elmegyek világot látni, megnézem, mi van máshol. Először Kanadába szerettem volna menni, de változtak a törvények, és aztán Angliába kötöttem ki. Először, mint gyerekfelügyelő dolgoztam, aztán lejárt a vízumom, és haza kellett jönni. Megkerestek, hogy egy alapiskolába, vagy általános iskolába tudnék-e tanítani. Angolt és zenét tanítottam. Hát az angol tanításhoz senki nem tudott hozzászólni, mert senki nem tudott angolul, úgyhogy egész jó volt. De én már mindjárt az elején mondtam az igazgatónak, hogy én itt csak egy évet szándékozok eltölteni, mert én megyek vissza Angliába. Letelt az év, aztán mentem vissza Angliába. Egy hét alatt sikerült munkát találnom egy óvodában, mint óvónő. Egész jó volt itt, de egyfolytában azt vágták a fejemhez, hogy én nem vagyok szakember. Hát én nem értettem, hogy a 5 éves egyetemi végzettség az nem elegendő, ahol gyerekpszichológiát és pedagógiát is tanultam. Ezért, amikor az óvodát megkérdezték, hogy kit küldjenek óvónő képzésre, akkor engem ajánlottak, és én el is végeztem az óvónő képzőt Angliába.
Gratulálok!
Hát nem volt egy nehéz dolog. Utána ott hagytam az óvodát, elmentem egy gyerekre vigyázni sok helyett, mint neni dolgoztam. Virágkötőként is dolgoztam, mert elvégeztem egy ilyen gyors virágkötői tanfolyamot, és hétvégemet a virágüzletbe töltöttem. És volt egy komoly kapcsolatom, és úgy volt, hogy hazamegyünk, letelepszünk, házasodunk, stb. És arra gondoltam, hogy hát mihez is fogok én otthon kezdeni magammal, jó lenne ezt az angol tanárit elvégezni, és hát akkor nekifogtam. Én nekem a fölvételem hétfőn volt, és szerdán kezdődött az iskola, és aztán elvégeztem ezt az angol tanárit, még ott voltam Angliába, de már úgy éreztem, hogy szeretnék valamit kezdeni magammal, nem gyerekre vigyázni, hanem valami agysejteket is mozgatni. Hát kerestem angol tanári munkát. Hát Angliában ugye nem sok esélyem volt a sok angollal szemben, de gondoltam esetleg Európába, de hát mindenki visszaírt, már aki visszaírt, a 100-ból 2, hogy hát krízis van és sajnáljuk, és akkor...
És akkor jött Kína.
Így van. És akkor én már Kínomban nem tudtam mit csinálni, én már a bokrokat vágtam a kertbe, hogy valamivel lefoglaljam magam, és nagyon földühöttem, és azt mondtam, ha ide nem kellek, kellek máshova, és elküldtem jelentkezésemet Kínába, mert közben rájöttem, hogy Kínába szól minden második munkalehetőség angol tanítással. És elküldtem jelentkezésemet két helyre, és rögtön vissza is írtak. És mondták, hogy az egyik mondta, hogy akkor holnap reggel lenne az interjú, 9-kor vagy 10-kor.
Mire gondoljunk? Nem személyes megjelenés.
Nem személyes. Skype-on, tehát interneten. És hát egy órát fog tartani ez az interjú. Rögtön berezeltem. Mi a fenéről fogunk beszélni egy órán keresztül. Kikérdezi a nyelvtan tőlem, vagy nem tudom. De aztán megtörtént az interjú. Elég okés volt. Kérdeztem azért a főnököt, hogy én nem angol vagyok, ez nem probléma-e? Mondta, hogy nem. De mi van, ha nem vagyok elég jó? Mondta, hogy de. És akkor oda fölvettek, de fölvettek közben másik helyre is, és a másik hely Észak-Kínába lett volna, ahol télen mínusz 27 van, mondtam, hogy inkább oda nem.
Maradt Sánkháj.
Maradt Sánkháj, azt mindenki ismeri.
Milyen volt az ottani munka?
Egyetemen tanítottam diákokat, nyelvtanításhoz képest óriási csoportokat, 35-48 diák volt egy csoportban, tehát valaki teljesen folyékonyan beszélt, valaki angolul olvasott, valaki
nem szintekre csoportosan.
Igen, valaki a nevét se tudta elmondani angolul, tehát ez attól függött. És akkor itt tanítottam általános angolt, drámát és szónoklattant is.
A drámai tanítás az miből állt? Az drámai volt?
Nem. Hát a kínaiakról annyit kell tudni, hogy ők náluk azt tartják, hogy nem utasd ki az érzéseidet tehát a mimikával, mert fölhasználhatják ellened.
Tehát, tanítás.
Tehát minden ilyen, érted, ugyanaz az arc, nem érted, ugyanaz az arc, kicsit érted, ugyanaz az arc. Úgyhogy így arcol...
És ez tényleg a valóságban is
így? Így van, persze. Aztán később, hogyha valakit ismerünk, akkor már vannak nagyon pici jelek, hogy esetleg valami nem megy, vagy hogyha itt ismernek engem, és én elmondom újra és újra és újra, hogy nekem mondják meg.
Tehát nem működik a metakommunikáció.
Nem, abszolút. Nem. Ez a nonverbális kommunikáció, ez nem nagyon. Próbáltam én ott mindenfélét, néha megértették, néha nem. Tehát először mindent mutogattam.
És akkor a drámában ez hogy megy?
Drámában úgy volt, hogy először is ez angol nyelvtanulás céljából volt dráma, tehát nem színdarabokat adtunk elő, hanem olyan életszerű helyzeteket, amivel ő esetleg találkozhat. Például bemegy a hotelba, és akar egy szobát foglalni, és nincsen olyan szoba, amit akar.
Értem.
Vagy ilyesmik. De hát az első órán például azt csináltam, hogy meg kellett tanítani őket kiabálni, mert ők nem mertek kiabálni. És volt az egyik ilyen feladatba, hogy oda kell kiáltani valakinek, hogy hé, tegyere ide. És ez nem ment. És akkor ott addig csináltuk, amíg mindenki ordított.
Mi volt a szónoklatta?
Szónoklatta, hogy volt egy témájuk, és azon kellett vitázni. Meg volt, nem tudom, hogy még lányok vagy a fiúk okosabbak, mit tudom, akármi, ők kiválasztották előre, volt két csoport, az egyik azt mondja, hogy a lányok okosabbak, másik azt mondja, hogy a fiúk okosabbak, és akkor ezt alá kellett támasztaniuk mindenféle kimutatásokkal, milyen egyetem, hol csinálta, milyen érveik vannak, ellenérveik.
Akkor ez nem esett nagyon messze a krétai kultúrától. Mert hogy került Krétára?
Hát visszajöttem Európába, mert hiányzott Európa. Nagyon jó volt ott, tehát voltak dolgok, amiket mi is nagyon szívesen átvehetnénk, például az öregek, ahogy egymásra figyelnek, nem otthon ücsörögnek, hanem elmennek csoportosan parkba, tornáznak, táncolnak, sakkoznak, énekelnek, mindenféle csinálnak, tehát nálunk is ez kéne. De hát voltak olyan dolgok, amik nagyon hiányoztak. És hazajöttem, megint volt egy ilyen üres járat, munkaterén, Skype-on tanítottam, interneten tanítottam angolt, de úgy semmi más úgy nem jött felém. Akkor az interneten írtam, a Facebookon, aztán pár hét múlva egy ismerős írt, hogy ő jelentkezett idegenvezetőnek, és még szükségük van olyanokra, akik magyarul, szlovákul és angolul beszélnek. Elküldöm az életrajzomat. Amikor fölhívtak, hogy szükség van valakire, beszéltem velük magyarul, angolul. Fölvettek, mondták, hogy a hónap végén van egy hónapot fölkészülni, és egyszer csak jön a telefon, hogy változott a helyzet, 10 napon van arra, hogy fölkészüljek Krétára, és nem is lesz helyi ember, én fogom vinni a turistákat mindenfelé. De én mondtam, hogy én Krétán még nem jártam, és ez elég furcsán fog kijönni, hogyha én elindulok a csoporttal jobbra, aztán mondom, hogy ja, nem, balra kéne menni.
És itt jött be a jó angol tudás, mert kapott egy angolul tudó, krétai idegenvezető.
Így van, hála az égnek.
És ketten gyönyörűen levezényelték a krétai kirándulást, az egyhetest.
Köszönöm.
Egyik pillanatról a másikra át tud váltani, semmi gond nincs.
Hát azért a helyi idegenvezetővel mindig egyeztettem, hogy most mit kell mondani, és most melyik irányba lesz valami látnivaló a buszba, vagy ott mire fogunk koncentrálni. És
egy kérdésem van, igen. Már csak megtalálta a helyét?
Nem tudom. Van egy problémám. Néha rosszul vagyok a buszba.
Sokszor mutattunk már be különleges gyűjtőket, de olyat, akit egy egész város jól ismer, még nem. Kéri Juli segítségével mi is megismerkedhetünk vele.
Sokféleképpen lehet egy város szeretni. Lehet szóban, lehet tettekbe, de hogy tettekbe is milyen formájában, arra jellemző példa mai vendégem, aki egészen különleges módon ápolja szülőföldje Vác történetét. Cservenák Péterről van szó, aki a szenvedélyeit is kapcsolja ahhoz, hogy Vác jelenét, múltját fölkutassa. Mi ez a különleges mód?
Hát ugye szoktam mondani tréfásan, hogy velem született rendellenesség a gyűjtés. Minden gyűjtöttem, mint a gyerekek, aztán felnőtt korban is. Míg nem egyszer megláttam egy több száz darabos váci képeslap gyűjteményt, és akkor megváltozott az eddigi gyűjtési területen. Nem tudtam megszerezni ezt a gyűjteményt, és ettől a perccel kezdve úgy éreztem, hogy az igazi tematikám, az én igazi gyűjtési területem Vác, helytörténete, múltja, emlékei, tárgyi emlékei.
Már előtte is foglalkoztál a város történetével?
Igen, talán úgy jellemezhető, hogy nem tudatosan, tehát nem rákészülve, nem tudatosan, de természetesen a város történetét olvastam, igen gazdag Vác helytörténetirodalma, és egy-egy tárgyat el is raktam.
Évekkel ezelőtt hallottam egy interjút a valamelyik rádióban veled kapcsolatban, ahol meséltél erről a bizonyos képeslap gyűjteményről, és már akkor megfogott engem, hogy nem úgy üzöd ezt a kezdtelést, hogy csak megvezem, megszerzem, elrakom, hanem utána jársz annak, amit látsz, és a történetét kutatod?
Így igaz. Tehát az egyik, a gyűjteményem egyik motivációja, hogy nem öncélúan, csak magamnak gyűjtöm, hanem széles közönségnek meg szeretném mutatni, kiállítások formájában, újságcikk illusztrációként, könyvek, kötetek, vagy adott esetben tévériportok, rádióriportok és filmek részére is. És természetesen, amikor valami a várossal kapcsolatban a gyűjteményembe kerül, akkor azt módszeresen is tudatosan elkezdem kutatni, akár levéltári szinten is, de hát ahogy említettem, hihetetlen gazdag a városunk helytörténetirodalma, tehát akkor rögtön azt a passzust igen alaposan végigolvasom, és akik ebben jártassak, azokat még ráadásul megkérdezem elsősorban a város idősebb hölgyeit, urait.
És nyomon követed azt is, hogy azóta mi történt az épülettel?
Hát adott esetben igen. A másik indítatás, ha valami hozzám kerül, én azt szeretem megőrizni, adott esetben helyrehozni, megmutatni, és mában is figyelni a sorsát. Ugye ezért például a városvédőknél is évek óta tevékenykedem, és különösen a város jelenlegi, hát hogy is mondjam, hogy tapintatos legyek változását nem igazán örömmel szemlélem. Tehát az eddigi épületek, ami adott esetben egy kertes családi házát, oda helyébe most, hát társasházakat, csúnyán szóval lakótelepeket építenek, és ami a dráma benne, hogy nem jelenik meg az a lebontott épületnek egy jellegzetes eleme sem.
Tehát ezért menekülsz inkább visszafelé.
Hát igen, ez a biztos.
És honnan tudsz még most is képes lapokat beszerezni?
Hát ilyen tréfásan azt szoktam mondani, hogy a családi fióktól kezdve egészen Amerikáig, ez így igaz is. A képeslap gyűjteményem a legkerekebb, a legteljesebb, így abban már nagyon-nagyon nehéz anyagot, új anyagot találom. Korábban eljártam kiállításokra, bőrzékre, cserenapokra, pécsi vásár, Győrben voltam, a bélyeggyűjtőkörben, és azért egy igen szép és komoly baráti kapcsolat is kiépült. Elsősorban a szintén képes lapgyűjtők, helytörténetgyűjtő társaimmal, barátaimmal.
Nekem a véletlen belejátszik, hogy mi is, mint fotókör találkoztunk, és kiderült a Váci kapcsolat.
Aztán ugye, ha már a fotózásról van szó, ez megint a másik indítatásom, a két gyermekkori kedvelésem találkozik, mert milyen jó, hogy most mutattál nekem Váci képeket, hatalmas nagy örömmel fogadom, és én pedig a már próbálom megörökíteni, hogy meglegyen a folytonosság az utókornak.
De ugyanígy őrzöd az utókornak, gondolom én, egyéb gyűjtő szenvedélyeddel.
Pontosan, de itt is csőlátásom van, szinte mindegy, hogy milyen tárgy, ha a városhoz vagy a város valamelyik személyhez köthető, akkor az érdekelés, és igyekszem a gyűjteményembe betudni.
Információim szerint a főcsapásvonal, ha jól értettem, akkor az órák, a szódásüvegek.
És minden. Pecsétnyomók, helytörténetmunkák, nyomdatermékek, emléktárgyak.
De ezeket úgy tudom, hogy restaurálod is.
Igen.
Ezt kitanultad valahol, vagy?
Igen, örömmel és büszkén mondom, hogy én önképző vagyok. Tehát a bütykölés is velem született adottság. Tehát gyerekkoromban, 2 éves koromban édesanyám a kezembe adta az órát, édesfiam, amíg idejére a mutató, addig legalább nyugodjál, pihenjél, nem ért oda. Szétszedtem az órát.
És ezt is tudtad rakni?
Hát aztán később, igen. És akkor ami a kezembe kerül, annak az állagát igyekszem megőrizni. Ott is, ha olyan tárgy kerül, amivel idáig még nem találkoztam, megkérdezem a baráti körben a szakembert, vagy annak a segítségével, vagy annak a tanácsával helyrehozom, tisztítom, megőrzem az állagát.
Gondolom, nem csak saját gyönyörködtetésedre gyűjtöd ezeket. Hát milyen igen. Terveid vannak vele?
Ahogy mondtam, tehát folyamatosan tartok kiállítás belőle. Épp most a napokban egy kisebb tárlatot mutattam be a Hétkápolnában, ugyanis ez a terület történelmi emlékhely, amelyre egy országos rendezvényprogram épül, és megkért Farkas László, aki most a lelkésze a Hétkápolnának, hogy segítsek, mert a programba bekerültek, és hogy most került oda, és szinte nem is tudott róla, és egy gyors kis anyagot összeállítottam, 4 tablót, magáról a templomról, a templom környékéről, a nevezetes helyeiről, ugyan 48-as emlékmű, az ország egyetlen egy barokk kőszentesítja, és egy nagyon kis tárlat lett, és akkor még egy kicsit el is húzódott, mert utána a Liget és a környékének megmentésére a város vezetése és az egyházi személyek püspökatja egy szerződést írt alá, melyben a lakosság is jelezte, hogy támogatja, egy nagyon sok aláírás került, és akkor is ott volt ez a kis tárlat.
Valahol azt hallottam, hogy aki nem ismert téged, Vácot, az nem is Váci. Tehát ez körülbelül lakom, most már értem, hogy mindenhol ismerettség, és bárki hozzád fordulhat, hogyha anyagra van szüksége.
Így van. Természetesen az egyik ilyen módon ismernek az emberek, a másik pedig a város eseményein jellemzően ott vagyok.
Magánemberként, vagy fotósként, vagy kutatóként?
Is, igen. Tehát elsődleges az, hogy megörökítsem azt az eseményt. Legyen az hangverseny, legyen az kiállítás megnyitás, legyen futavác. Például vasárnap volt a futavác, több mint 700 képet készítettem az eseményről. És ilyen módon aztán mind a rossz pénzt ismernek.
Hát ez nem rossz pénz, mert ez egy hatalmas kincs egy városnak, hogyha van egy ember, aki legalább egy ember, akihez lehet fordulni információért. Most már csak azt nem értem, hogy fér a fejedbe ennyi minden. Ez igazából az lenne a jó, ha ezt meg tudnád örökíteni.
Hát igen, ez az én bánatom. Rendkívül sok esetben segítek, 7 diplomamunkában, 2 doktori értekezésben, újságcikkekben, könyvekben, kötetekben, nem ismétlem magamat, de arra már nincs időm, sajnos. Pedig most már figyelmeztetnek többen, hogy Péter, ezeket, amiket sikerült így összegyűjtened, mint a mozaikot, azt valahogy rögzítsem, hát erre még egy kicsit kéne időt szakítani, amire már nagyon nehezen jut.
Pedig nagyon nagy szükség lenne rá, azt hiszem, ha más nem, legalább hangformában rögzíteni.
Igen, ezt is jelezték, hogy üljek egy masin elő, aztán majd abból utána lesz egy írott forrás. Hát, igyekszem.
Remélem, talán egy pici-picit információval tudtunk mi is segíteni hozzá, és köszönöm a beszélgetést Cservenák Péternek, a Váci mindentudónak. A beszélgetőtárs Kéri Juli volt.
A híres Karinthy család titkaira derített fényt az Ördöggörs című műben az írói dinasztia leszármazottja, Karinthy Márton, Kossuth-díjas színigazgató és rendező. Ezért most nem a családjáról fog mesélni. Karinthy Márton színházigazgatóval egyszerre érkeztünk a színházához.
Milyen érzés ide belépni úgy, hogy látja az intézmény feliratát, hogy az is Karinthy, és ön is Karinthy.
Ez a lényege, hogy jó belépni, és főleg az, hogy a Karinthy név, ami ugye sok rétű, az eredeti értelmében jelenik meg, mert ugye azt szokták mondani, hogy megyek a Karinthyba.
Így van.
És azért az nagyon jó érzés, mert az nem rám, meg nem nagyapám, meg nem apám, meg nem, hanem az a Karinthy színház. Mindez benne van.
A rendszerváltás előtt jött létre, jóval előtte.
82-ben.
Nem volt ez nagy merészség akkor?
De, nagyon nagy volt. Mából visszatekintve még nagyobb volt, mint akkor. Mert adódott egy ilyen helyzet, hogy lehetett vállalkozni, és kultúrában is. Ezért ezt azonnal megragadtuk. Talán nem döntöttünk rosszul, noha gyakorlatilag mindenki lebeszélt róla, hogy hát ez úgyse fogják hagyni, meg majd jönnek a kemény vonalat. De úgy látszik, hogy ez volt megírva a csillagokba, hogy ezt meg kellett csinálni. Úgyhogy most lesz a 35. évadunk.
Hogyan történt a hely kiválasztása?
Hát nagyon egyszerűen és természetesen adódott, mert itt élt mindig a család, és én is nem akartam minden nap bebomlézni Pestre.
Ez igazából ugye egy mozi volt,
igen. Ugye ez egy ilyen utajátszó mozi volt, úgynevezett kispiszkos, de ez külön bájk adott a dolognak, hogy ebből csinálni egy technikailag elég korszerűen felszerelt színház, mert most már tényleg forgónk is van, süllyesztőnk is van, tehát ebben a kis színházban itt minden van, ami kell. Fényhang technikával mindent meg tudunk oldani.
Ugye manapság az a divat, hogy nincs állandó társulat.
A társulati rendszer az már a rendszerváltás körül ingott, és látszott, hogy új formák jönnek létre. Ennek elsőbb a gazdasági oka van, mert egy társulat fenntartani egész évben az nagyon sok járulékkal és egyéb költséggel jár, hát ezt soha nem engedhettem meg magamnak. De mivel nagyon sok színész játszik így szerződésre, darabra, és van, aki többször is, és visszatérően, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy körülbelül 30 színész az, aki állandóan tag, tehát olyan, mint határsajtag lenne, mondjuk például Pásztor Erzsi.
Ennek a szervezése sokkal igen. Nehezebb.
Igen, igen, de hát most már azért ennyi idő után elég nagy gyakorlatom alakult ki, és különösen nagyon jók a munkatársai.
Hány munkatársa van a színháznak?
17 ember van, és van még körülbelül 50, ha valami kell. De a legfontosabb emberek azok a gazdasági vezető, a művészeti titkár és a színpadmester, meg a színpad körüli segítség, tehát az körülbelül 5-6 ember, akik állandóak, és a szervezés, az a 4-5 ember. Ők működtetik nap, mint nap a színházat, én csak az energiát adom hozzá, meg a egész belefektetett életprogramot.
Meghozta a függetlenséget, a szabadságot, amire vágyott.
Szabadnak született, itt Elza az oroszlán, mert olyan volt a konstrukció, hogy akkor csak állami színház volt, tehát ez már önmagában is egy szabadságot vindikált. Hozzájött a szabad verseny, ez egy erőteljesebben saját lábon kellett, hogy álljon. És még egy nagy szabadság, hogy ami különleges volt benne, hogy nem Pesten van.
Milyen a közönsége a Karinthy Színháznak? Változott-e ennyi idő alatt?
A közönség az gyakorlatilag a kerületi lakótelepekről kezdődött. Amikor elindult a színház, akkor arra számítottunk, hogy az ő színházuk leszünk. Egyrészt, másrészt magyar egyfelvonásosok színháza, tehát ez volt az alapelv. Ebből a következők változtak. Elsősorban a magyar vígjátékokat szeretnék játszani, mert ez közel van az én mentalitásomhoz. Másodszor a kerület önmagában, ha tartaná fel már közönségileg a színát, az nem volna elegendő, hanem hozzájött természetesen Buda más tájairól is ide zarándokló, vagy ide örömmel járó nézőréteg.
Nincs színház Budán.
Tehát gyakorlatilag megtalálta a közönség ezt a színházat, és egy idő után természetesen beleilleszkedett szervesen Budapest lüktető színház életébe a Karinthy Színház. Hát egyrészt azért, mert különleges, hogy Budán van, másrészt azért, mert itt olyan színészek játszanak, akikre érdemes idejönni, harmadrészt talán merem remélni, hogy a darabválasztás miatt is, tehát itt elsősorban a műsornak kell magát elfogadtatni, és egy darabot minél többször eljátszani. Persze nem mindegy, hogy milyen minőségben és milyen ízléssel. Hát erre vagyok én, hogy ezt meghatározzam. Aztán kiderült, hogy egyfajta sokkal nem lehet fenntartani egy estét, ahhoz több kell. A közönség meg ritkán szereti, hogy mondjuk két különfülő darab van, az csak valami speciális esetben, mondjuk a Lámnak a volt a Dunakanyar, Vözendorfer, hogy együtt kell. Tehát ez ritkán lehet. Az emberek igazán a két vagy három peronásos teljes estétben töltő színdarabot szeretik, és ebből nagyon-nagyon sok van magyar vígjátékirodalomban, hála Istennek. Most egy kicsit kirúgtam a hámból, mert hiszen egyszerre játszunk amerikai, a másodiknek kifutása, a franciát, a balondlányt, a angol gőzbend, de én magam megint egy régi magyar vígjátékot vettem elő, Aszlányi Károly, Péter, című darabját, akit kutya se ismer, de remek, szélhámos komédia.
Tehát ez már a jövő évad.
Ez már a jövő évad. Nagyon jó megírt, jó megcsinált darab, remek szerepekkel, és nagyon erős áthallásokkal, hiszen vegyük csak Dunai Ferenc a Nadrágját, amit most egész évben játszottunk Nagy Csikárt, az 62-ben íródott, Vígszínháznak sikere volt, és a közönség teljesen úgy nézi, mintha csak mából nézni, tehát...
Nem változott semmi.
Nem, semmi, csak nem elvtársnak nevezik egymást az emberek, hanem úrnak vagy polgárnak. És hát az is nagyon jó dolog, hogy egyre több olyan színész játszik itt, aki korábban nem. Ahogy mondani szoktam, megint szereztem egy skalpot, hogy olyan, hogy először életében fellép.
Nem hát a Balsai Móni...
Például a Balsai Móni, aki közben nagy sztár lett filmvonalon, és az olimpiában meg nagyszerű, és már másfél éve megy, és nagyon nagy sikerrel, és jövőre is megy tovább.
Felfedezett valakit?
Hát én folyamatosan fedezem, rácsodálkozom a színészekre, és akit sikert arat, az utána vagy a saját színházából előtte mostóan bántak vele, vagy másút egyszer csak felfedezik, és minden darabba beleteszik.
Ma még egy missziót is teljesít.
Hát természetesen, olyan színészekkel, akik éppen jobb napokat láttak, és most éppen nincsenek a helyzetben, azokat újra megnézem, hogy mit tudsz most, hol tartasz a pályán, tehát kis szerepekben bizonyíthatják a még meglévő tehetségüket. Ilyenkor munkát és önbecsülést is adunk azoknak a színészeknek, akik nem értik, hogy egyszer csak a pályájuk hol bicsaklott meg, ezt sose lehet tudni. Ez például egy nagyon fontos dolog, hogy ne hagyjuk elveszni a még nyilván ott parázsló tehetséget, csak éppen helyzetek kellene hozzá, az ott megint fellángolhasson. Olyan is van, amikor egy sztár, úgymond sztár, aki állandóan szerepel a tévében, ide jön, és itt egyszer csak megmártózik, és újabb színeit hozok ki. Hát most szomorú momentumként említhetném Bajor Imit, aki élete utolsó nagy szerepét a Lovagias ügybe így játszottal, és egyszer csak kiderült, hogy hatalmas jellemszínész. Vagy Balkai Géza, ugye, aki szintén így játszotta a utolsó nagy szerepét, méghozzá nagyapámat az elleminőzésbe is. Vagy Valikó Tamás, aki az ördög szerepét játszotta itt, és még ma is menne, ha a nagyon korai halála nem következik be, sőt rendezett is volna. Vannak ilyen furcsa helyzete.
Hát is említette a Pásztor Erzsébet.
Pásztor Erzsébet, aki újabb fénykorát éri, 80 év körül ilyen. Kifogyhatatlan energiával és profizmussal és jókedvel csinálja ezt a színház valamit. Boldog vagyok, hogy ennek részese lehettek ennek az ő, nem tudom, másod, harmad vagy tized virágzásának. Vagy Szilágyi Tibor most ugye itt játszik már a második darabba is, meg a jövőre is fog, és hát teljes vértezetben egy hatalmas színész. Hát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
Nagyon jó lehet itt dolgozni.
Mégis ez a célom, hogy aki ide belép, ne hagyjon fel minden reménnyel, mint Dante poklába, hanem örüljön az életnek.
Egy nyilatkozatával olvastam, hogy korszerűtlen színháznak tartja a saját színházát.
Hát ezt ironikusan értettem persze. Abban az értelemben, ahogy a kritikusok, vagy a lilák, vagy a sznobok, vagy a lihegők, ahogy nevezni szoktam, korszerűnek tartanak bizonyos színházi formákat, amik világtrend, hogy mindent mai öltözetbe kell játszani, mindennek az eredetét ki kell forgatni, és ilyen értelemben természetesen ezeknek az embereknek korszerűtlennek mondható ez a színház, mert nem ezekkel operál, hanem a jó darabokkal, jó színészekkel, tehát az mindig hat. Kitaláltam hozzá, hogy fejen állnak, vagy mesztelenül játszák, vagy átteszem mába és mobiltelefonoznak, ettől nem változik semmi. Úgy játszok elő, hogy megvan írva, csak abból igyekszem a maximumot kihozni, és akkor egyszer csak máról is kezd szólni, tehát nem kell ahhoz mai rekvizitumokkal csicsázni egy előadást, hogy most ha eszembe jusson, ja, tényleg, hát ha jól játszunk, akkor ma játszódik. Minden darabban ez így van, még ha csak és ha jóval is, ha jól játszák, az máról szól, tehát nem kell különösebben mankókat adni a nézőnek, úgyis megtalálja a maga szólót.
Még így jobban.
Örülök, hogy ezt gondolja, én is így gondolom, és nem erőltetem a mindenfajta formabontást, bár erre is voltak kísérletek, hiszen játszottunk mi harmadik Richárdot 12 szereplővel, csak fiúkkal, ahogy Shakespeare korában. Tessék elképzelni Szacsai Lászlót, mint Margit királynő, milyen isteni volt, abban az évben meg is kapta a legjobb női alakítás díját. Ilyen is volt. Itt ilyen polgári stílusban játszunk, ahogy a régi Madács kamarába, vagy a régi katonaőrző színházban, ami a gyerekkorom volt, én azt akarom visszaidézni, és remélem ezt maga színvonalon teszem.
Ez biztos, hogy így van. Mindig telt ház van. De itt a színházon belül is működik is még valami.
Itt mi befogadtunk tavaly egy alternatív együttest, teljesen modern fiatal se játszanak fönn a stúdióban, 35 néző előtt. Nagyon kis alternatív darabokat játszanak. Nagyon jó, például a Degeneráció című előadást. Mi játszunk lent korszerűtlenül, és fönt lehet kísérletezni a stúdióba.
Elégedett az idei évaddal?
Én igen. Talán szégyelni kell, hogy mindenki nyafog, hogy kevés a pénz. Én nagyon elégedett vagyok, mert nagyon-nagyon sok darabot játszottunk, nagyon sok előadásban. Hát eddig ugye az most 136. előadásnál tartunk, és sok bemutatónk volt, ezek mind sikeresek, leszámítva az egy Csalogán családot az évad elején, az bizonyos okok miatt nem sikerült.
Már köszönjük, amit mondok, hogy értékválság van. Hogy látja most igazából ebben a közegben a színház?
2000 éves vita van a színház haláláról és értékválságáról. Azt mindig az emberi sorsok, ebből kapcsolatok, viszonylatokat vizsgálja a színház, és mivel ezt jól csinálja, és érdekfeszítően, és érdekes szerkezettel, ezért az emberek ott ülnek, és nézik, és akarják látni. Megőrülök, mikor egy színházba be akarnak vonni a játékba, és erőszakosan oda jönnek, és megzálnak, vagy álljak föl, vagy csináljam, vagy ezt mondja, vagy ezt.
Mert a katarzis valahogy el kellene érni.
Ez a cél, hogy megtörténjen. Tehát felemeljen, többet adjon, megríkasson, vagy megnevetesen, de valamire ráfókuszálja a nézőt. Nem akarom a szádba rágni pontosan. De nézd meg, ez van is. Na, mit szólsz hozzá? Tehát ezen nem fog változni, most jön lehet frakkos Hamlet, de attól az alaphelyzet, amiről szól, az ugyanaz. Az értékválság jött és ment, az innen megmaradt. Tehát de az emberi fajta van válságban, de már amióta megszületett, ez az ő sorsa. Mivel hogy meg fog halni, mindenki tudja, ez egy válsághelyzet, ezt kell valahogy túlélni.
Hát ez igaz. És a túlélésre taktika kell.
Mire a színház nagyon jó.
Így van. Nagyon örülök, hogy végre egy boldog színigazgatóval és rendezővel találkozhattam, és nagyon sok sikert kívánok a következő évadra is, sok közönséget.
A közönség a legfontosabb, aki jön velünk.
A riporter Somogyi Ágnes volt. Mai műsorunk ezzel a végéhez ért. Köszönjük a figyelmüket. Ne felejtsék el, hogy ezt az adást többször is meghallgathatják. Egyrészt két hét múlva, ugyanebben az időpontban, az ismétlő adásban, másrészt a civilradio.hu, illetve az idosbarát.újbuda.hu honlapokon. Új műsorunkkal július 30-án jelentkezünk. A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Torda Judit, Magyar Ádám, állandó technikai szaktanácsadónk, és a mai műsor szerkesztője, Somogyi Ágnes, aki a nevükben is elköszön. A viszont hallásra 4 hét múlva.